Ami advent első vasárnapi ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 485. dicséretünkkel kezdjük istentiszteletünket. 485. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük együtt. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal. Isten igére figyeljünk közösen, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk advent ünnepi kiegészítő ünnepi ige szakaszként megjelöli számunkra Pál apostolnak a rómaiakhoz vagy rómabeliekhez írt leveléből a 13. részből a 8-tól 12-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben eképpen szól számunkra Isten igéje. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig már egész közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megtartását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy a kegyelmed és az irgalmad, szereteted, hogy elnehezült és sokszor sötét lelkünket és szívünket minden bánatával, gondjával és nehézségével, mégis egy ilyen ragyogó napra virrasztottad fel, és így kezdhetünk belelépni egy olyan ünnepkörbe, amely a te csodáidról és titkaidról, nagyságos dolgaidról üzen. Köszönjük neked, hogy megvan benned az a hajlandóság, hogy még keres bennünket, hogy meglátod azt, ami elnehezít, ami megnyomorít, és a szabadulás útját kínálod fel számunkra. Olyan érthetetlenek a te dolgaid, és annyira keveset látunk át mindebből. Látjuk mindazt, ami elmúlik, látjuk mindazt, ami a miénk volt egykor, és nem akarjuk látni eléggé azt, ami a te csodádból megnyílhat számunkra. Így tekintünk arra a világra, amit ennek a világnak csak a tükrében látunk, amely felé mégis vezeted a mi életünket, amely az üdvösségnek teljessége. Köszönjük, hogy ennek az időszaknak a fényei azt a fényt próbálják megeleveníteni, aki te magad vagy, és aki szeretnéd az egész életünket úgy átjárni, hogy az megújuljon, hogy abban azok az álmok és azok az ajándékok, amelyek a miénk lehetnek, lehettek, azok újra megújulva téged tudjanak bennünk dicsérni. Így hozzuk eléd mindazt, amit ma is átgondoltunk, vagy át nem gondoltunk, csak zavarként ott van a fejünkben, vagy a szívünkben, lelkünkben, és kérjük, hogy a te áldásod legyen az, amely eligazít. Így kérjük a te szent lelkedet, hogy munkálkodjon bennünk, hogy tegye érthetővé számunkra az igének üzenetét, és engedje, hogy az befogadásra találjon, ami sokszor kevés és kemény szívünkben. Légy itt közöttünk, áld meg önmagaddal Isten tiszteletünket, légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 234. számú dicséretünkkel, 234. dicséretünknek a második versét énekeljük, amely így kezdődik. Jer világosság, ragyogj fel nekünk! Az előbb felolvasott ünnepi ige szakaszból szeretném kiemelni alapigénket Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből, a 13. részből, a 11. vers második feléből. Itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Foglaljuk el a helyünket. Nem olyan könnyű az embernek váltani az életében. Talán minden területre igaz ez, és arra a részére is az életünknek, amikor elkezdünk nagy léptekkel közeledni egy nagyon szép ünnep felé, amely ünnephez már nagyon sok mindent hozzákapcsoltunk, érzéseket, gondolatokat. Ezek mind olyan emelkedett dolgok, amire úgy vágyunk, amelyeket szeretnénk, ugyanakkor tényleg sokszor egy kicsit meg is riadunk tőlük. Ez egy ilyen emelkedett hangulatú időszak, ez az advent, és egy olyan belső vágyakozással is van az ember, hogy úgy kitisztuljanak a dolgok, egy olyan igazabb világot, életet, belső egyensúlyt próbálunk keresni, és próbálunk megvalósítani. Ennek az igének nagyon sok szép üzenete van. Én most annak a fényében szeretném minden mondani valóját tolmácsolni, amit Pál apostol két fogalom köré próbál csoportosítani. Az egyik az az, hogy álom, a másik pedig az, hogy ébredés. Mi az álom, és miből kell fölébredni? Az adventtel kapcsolatban hadd kössem ezt úgy össze, hogy most akarok álmodni, majd 4 héten keresztül, egy kicsit megfeledkezni mindarról, ami én vagyok, aki nyomorult vagyok, aki nehézkes vagyok, aki töredékes vagyok, aki bűnös vagyok, akinek nem mennek tökéletesen a dolgai, aki elrontott sok mindent. Tehát, hogy erről megfeledkezve egy kicsit úgy elringatni magamat, és azt mondani, hogy nem, most ez nem kell. Én ezt ki akarom zárni, ezt el akarom felejteni, most kell valami több ennél. Tehát vagy most kezdek el álmodni, mert azt gondolom, hogy eddig, amit éltem, ez a valóság, és kőkemény valóság. Arról szól, ami ténylegesen a mindennapi életem, hogy megharcolok dolgokért, és mégse kapom meg őket. Arról szól, hogy szeretni próbálok, és valahogy nem talál a dolog. Arról szól az egész életem, hogy állandóan beleütközöm abba, hogy egyszer van valami, és a következő pillanatban már nincs valami. Tehát akkor álmodjunk együtt. Vagy pedig Pál apostol megfordítja az egészet, és azt mondja, hogy na most jön az ébresztő. Most fújom meg a riadót, és azt mondom, hogy eddig volt álom. Lehet, hogy valakinek rémálom volt, és föl kéne már ébreszteni, és azt mondani, hogy de ugye nem jól látod ezt a világot. Valamit kifelejtesz ebből a látásból. Valahol nem tapasztalod meg benne azt, hogy ott van az Istennek a könyörülő szeretete. Nagy szavak és szép szavak ezek, de tényleg látni kellene ahhoz, hogy az ember élhesse a mindennapi életét, és legyen hozzá elég kitartása, elég hűsége, és tudjon így viszonyulni azokhoz is, akik ott vannak mellette. Lehet, hogy rémálom. És az is lehet, hogy egy nagy áltatás az egész. Hogy az egész életem mindig arról szól, hogy megmagyarázok mindent, és végig állandóan azt próbálom bizonygatni, hogy ami van, az jó így, abban így kell megtalálnom a helyemet, és az egész olyan nagyon törékeny álom, amire, hogyha egyszer csak úgy belerobban az Isten világa, vagy belerobban az Isten üzenete, akkor millió sziklára hullik szét. Hát valahol mégiscsak azt mondom, hogy talán inkább Pál apostolnak van igaza. Hogy az az álom, amit eddig próbáltunk az életünk részévé tenni, és most föl kéne ébredni. Most kéne látni azt, hogy ki is vagyok én. Miért van szükségem egy karácsonyi ünnepkörre? Nem csak arra, hogy megsimogassa a lelki világomat valami olyan érzés, amit már rég nem éreztem, hanem hogy valaki megjelenjen benne a maga teljhatalmával, és azt tudja mondani, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok az, aki felébresztelek és életre hívlak. Ez a szó, ez nagyon sokszor szerepel a Bibliában, és legtöbbször összekapcsolódik egy új élettel, a feltámadásnak a reménységével. Ébresztőt fújni. És odaállni valahogy az Isten elé. És akkor ezzel, egy kicsit ezzel a kettősséggel a lelkünkben próbálok most rátekinteni egy-egy olyan üzenetre még, ami ebbe az igébe megfogalmazódik. Mi az álom és mi a valóság része annak, amiről Pál apostol azt mondja, hogy senkinek se tartozzatok semmivel. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. Most álomvilág az, amit én hajkurászom, hogy egyszer minden egyensúlyba kerül. Az csak egy álmodozás arról, hogy meg lesznek azok a viszonossági alapok, amitől jobban fog működni a világ, és jobban fog működni benne a saját életem. Ezek jó alapelvek. Pál apostol is azt mondja, hogy igen, lehet ezen álmodozni. Hogy egyszer annyit fogok visszakapni, amennyit adtam. Hogy egyszer olyan lesz a másikkal való kapcsolatom, hogy az egy egyensúlyba tud kerülni. Hogy egyszer a lelki békességem is egyensúlyba kerül. Hogy nem csak a nyomorúságaimat fogom látni, hanem látni fogom azokat az ajándékokat is, amiket az Istentől kaptam. És az egymással való kapcsolatainkban is ez egy nagyon jó alapelv. Vajon nincs-e igaz a Pál apostolnak, amikor azt mondja, hogy bármennyire is törekszik az ember, és bármennyire célul is tűzi ki, mint egy nagy álmot, hogy egyszer ezt eléri, ez nem valósul meg. Nem azt mondom, hogy ez egy szép idea csupán, hanem ennek van egy hatalmas nagy veszélye is. Egy olyan veszély, ami adventben azért mindannyiunkat is megkísért ezzel a hihetetlenül nagy rendrakás mániánkkal, hogy én most mindent kiegyenlítek, én most mindent a helyére teszek. Most van egy kis időm, és most rászánom arra, hogyha tartozásaim vannak, azt megfizessem. Zárójelbe teszem azt is, hogy ha másoknak van tartozása felém, megfizettetem majd velük. Ugyanakkor ennek a célja valami olyasmi, hogy akkor én független ember leszek. Nem tartozom senkinek, semmivel. És ebben a függetlenségben az ember igazából nem ér el önmaga céljához. Nem ez az Isten szándéka, hogy én egyszer elérjem azt az állapotot, hogy én már senkinek nem vagyok az adósa, és egyfajta olyan magaviselet szülessen meg ebből, ahol azt gondolnám, hogy én tényleg már valaki vagyok. Hanem erre azt mondja Pál apostol, hogy ez egy nagy álom, hogy te valaki vagy, így önmagadba. Te lehetsz valaki, hogyha megérted azt, hogy a szeretetnek a betörtése az, hogy állandóan érzed annak a hiányosságát, hogy nem tudtad elég jól csinálni. És mi ezt általában egy nagyon negatív erőként határozzuk meg az életünkben, hogy én vagyok a töredékes, én vagyok az, aki nem tudom jól csinálni. És az Isten ebből egy hatalmas csodát hoz ki, mert azt mondja, hogy így lesznek, vagy így születnek meg szeretett közösségek, ahol körbetartozás van. Mert ha én már azt érzem, hogy én nem tartozom senkinek semmivel, akkor nálam a lánc megszakadt. Akkor ott nincs mit adni már a másik embernek. Ebben az időszakban a szeretett közösségeket az formálja igazán, amikor az ember úgy tudatára ébred annak, hogy én mennyivel tartozom az Istennek, és hogy ebből megszületik az a gondolatom is, hogy nagyon-nagyon össze kéne kapjam magam, hogy tudjak többet adni azoknak, akik ott vannak mellettem, akik engem próbálnak szeretni, akiket én kellene megpróbáljam még egy kicsit jobban szeretni. Tudom, hogy ilyenkor ez a szó, ez kezd elkopni. Talán mire elérünk a karácsonyhoz, teljesen megfakul. És aztán próbálunk szint vinni bele, hogy hát szeretni egymást. De a szeretetnek nagy ereje van abban, hogy formálni tud. Nem az formál engem tökéletes emberi, amikor én már minden tartozásomat kielégítettem. Próbáljak csak meg odaállni az Istenre, és kezdjek elszámolni. És mondjam neki azt, hogy nézd, Uram, én megfizetem azt, amivel adós vagyok. Nagyon szép példázata van ennek, erről Jézusnak, amikor elmondja azt, hogy az adós ember az hogy állott az Isten előtt. Hogy képtelen törleszteni mindazt, amit felhalmozott az életében. Ahol nincs elég, ott valahol a szükség hozza össze az egyik embert a másikkal. Nagy álom lenne azt gondolni, hogy én önmagamban boldog ember vagyok. Nekem nagyon nagy szükségem van a többiekre. Az Istennek azokra az alkotásaira, akiket mellém helyezett. Ennek a fájdalmát nagyon sokszor megérezzük, pont abban, amikor nincsenek. Aztán a második gondolat, amit érdekes végig gondolni, hogy a valóság és az álmodozás, vagy álomnak a témakörében, amire azt mondja Pál apostol, hogy az éjszaka múlik, és a nappal már közel van. Egy átmeneti pillanatról beszél. Azt mondja, hogy nem a sötétség tartja az embert fogva már. De még nem is lát mindent világosan, mert éppen csak azt a pillanatot ragadja meg Pál apostol a saját életében is, amikor éppen felkel a nap. És amikor azok az árnyak, amelyektől eddig tartott és félt, lelepleződnek és megmutatkoznak a maguk valóságában. Megint csak egy olyan kettős dolog az ember életében, hogy mi jobb az árnyakkal találkozni, vagy tényleg látni a valóságot. Ugye gyermekeink jutnak eszünkbe, akik a sötét szobába annyi mindentől meg tudnak riadni. Az árnyak a falon, a székre lehaigált ruhák, amelyek szörnyekké alakulnak, és megrettentik az embert. Ez a félelmetesebb? Vagy talán felnőttként egy kicsit jobban érezzük azt, hogy az, amikor feljön a nap, és bevilágítja a szobát, és megmutatja, hogy én milyen rendetlen vagyok. És akkor lehet, hogy a mesebeli szörny az már nem olyan félelmetes. Valahogy egészen furcsán értékeljük és érzékeljük az életünk dolgait, annyi árnyat tudunk mi felmutatni, és azt mondjuk rájuk, hogy na én ezektől félek. Ez a nagy árny, hogy én egyedül vagyok, hogy én magányos vagyok. A nagy árny, ami mindent betakar, az a halál. A nagy árny az az, hogy keresek, de nem találok semmit. A nagy árny az az, hogy nem szeretnek úgy, ahogy én érezni szeretném, hogy szeretnének. És akkor abban a pillanatban, amikor Pál apostol erről beszél, amikor csak úgy feljön a nap, és kezdem belátni ezt az egészet, akkor vagy nem azt látom, hogy az életemben van egy hatalmas káosz és rendetlenség. Hogy nem tudtam a helyére illeszteni a dolgokat, és ezért teljesen jogos a félelmem. Könnyebb megmagyarázni a sötétben azt, hogy az nem egy szörny, az csak az ágyam végében a kis mackó, és rajta egy zokni. Sokkal könnyebb valahogy így távol tartani az egész életünktől az igazi nagy kérdéseket is. És Pál apostol arra mondja, hogy ébredjetek fel az álomba, és nézzétek meg, hogy mivel álltok szembe. És ennek a karácsony felé közelődő időszaknak tényleg egy állandó, visszatérő gondolata lesz a világosság. Hogy az Isten világossága hogyan akar bizonyos élethelyzeteket megmutatni, dolgokra rávilágítani, és ennek a világosságnak néha nagyon nagy a fénye, néha rémisztő, úgy, ahogy megjelennek az angyalok a maguk tökéletes világosságával, ami magát Istent jelképezi, ott a bűnös embernek a mezőn, és ugyanakkor megvan az a csendes, és egy kicsit szívet melengető fény is, amit ott a gyertyák gyújtásánál érzünk. Az éjszaka múlik, és a nappal közeledik. Közeledik az én életem ehhez a nappalhoz. És Pál apostol egy sokkal nagyobb távlatot próbál itt megmutatni. Nem csak ez a karácsony közeledik. Én közeledem az Istenhez. Méghozzá úgy, hogy közben ő is közeledik hozzám. És ez a találkozás egyszer meg lesz. Vajon nem jobb-e ennek a találkozásnak a hajnal hasadtában élni? Abban az életben élni, hogy én már az Istentől kapott fénnyel, annak a birtokában tudok valamit kezdeni önmagammal is. Tudok valamit kezdeni az életemmel. Helyre tudok billenteni bizonyos dolgokat. De a célom az, hogy egyszer abban a ragyogó világosságban legyek. Egy olyan csodálatos titok ez, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy bennünk legyen, hogy annak a békességével tudjuk járni az utunkat, hogy azok a félelmetes valóságok az életünkben, azok az Isten világosságában legyőzetésre kerülnek. És akkor a harmadik rövid gondolat, azt mondja Pál apostol, hogy a sötétség cselekedeteit vetkőzzük le, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Nyilván valamit érzékeltetni akar az apostol, hogy nem kétszer ugyanazt a szót használ, és azt mondja, hogy a sötétség cselekedeteit vessük le, és öltözzük fel a fegyvereket. Nem csupán egyszerű jó cselekedetekről beszél Pál apostol, amit ilyenkor az ember egy kicsit ki is erőszakol magából, hogy megpróbál jobb lenni, mint máskor tud lenni. Hanem valami olyasmi fegyver ez, ami vág, ami éles, amit nem könnyű elviselni, amiben tényleg van egy harc. Nem én választom az igéket igazából, meg lehetne engem vádolni, hogy mostanában nagyon hasonló gondolatok jönnek, de megint ott tartunk, hogy küzdés és harc. Néhány vasárnappal ezelőtt az alapige ugyanarról szólt, hogy meg kell küzdeni bizonyos dolgokért. És itt megint csak előjön az, hogy ezt nem adják ingyen. Nem oldódik meg minden magától. És nem old meg mindent egyszerűen egy naptári időszak. Azt mondja a hitvallásunk nagyon szépen igére alapulva, hogy ha én más akarok lenni, akkor én naponként öldöklöm magam. És ez nem valami keresztény harakiri, nem valami kínzása az ember önmaga kínzásának, hanem ez valami olyasmi dolog, hogy nagyon jól tudom, hogy harcolnom kell önmagammal. Hogy ez nem természetesen következik az életemből, hogy én egyszer csak szeretek, hogy én egyszer csak megbocsátok, hogy én egyszer csak hinni fogok. Hanem ez egy nagy harc, és ennek megvannak a fegyverei. A világosság fegyverei, amely nem lehet hazugság. Hazugsággal nem lehet legyőzni hazugságot. Szeretetet nem lehet kikényszeríteni, nem lehet kizsarolni valakiből. Hanem ezek olyan eszközök, amelyeket az Isten rak a kezünkbe. Furcsa, de bűnbánat. Furcsa, de az önmagammal való szembeszállás. Furcsa, de azt jelenti, hogy elengedek én is adósságokat. Furcsa, de azt jelenti, hogy akkor most nem az eszemmel fogom végig gondolni azt, hogy milyen lehetőségeim vannak, hanem elkezdek elmerülni abban, hogy vajon Isten mit akar mindebből kihozni. Ezek más fegyverek, ezeket mi nem tudjuk használni rendesen. De az Isten újból most a kezünkbe teszi, hogy ezzel küzdjünk. És ennek a küzdelemnek is nyilván lesz egy győzelme. A győzelme pedig az, hogy ez most már nem egy álom lesz, hanem valóság. Valami olyasmi, ami akár kézzel fogható egy gyógyulásban, akár kézzel fogható abban, hogy tényleg békességem van, akár kézzel fogható abban, hogy úgy fogok a másikra tekinteni, hogy nincs bennem harag, hogy nincs bennem féltékenység, hogy nincs bennem kérdés, még Isten felé sem. Csendesedjünk el úgy, hogy kérjük Istentől, hogy tanítson meg bennünket ébredni. Tanítsa meg látni a helyes valóságot. Ne az legyen a cél most, hogy egy kicsit elalszunk, elpihenünk és álmodozunk, hanem legyen az a cél, hogy valami olyasmit látunk meg az Isten dicsőségéből, ami valóságá lehet bennünk is. És ezért az egész ünnepünket úgy határozza meg, hogy az tényleg újjászül minket. Imádkozzunk ezért.